Szóval, hogy a mentális egészség, lelki egészség, prevenciója, hogy pontos legyek, nem a lelki egészség prevenciója, hanem a lelki problémák prevenciója területén dolgoztam, dolgozom részben, és hát a lelki segélytelefonszolgálatok elnökeként működtem 3 évig, és ilyen értelemben, ilyen minőségben kerültem kapcsolatba ezzel a kérdéskörrel. Még annak idején Kopp Mária mellett kezdtem el a témával való foglalkozást, akinek a fő témája a depresszió kutatása volt, és hát ehhez kapcsolódóan különböző családdal kapcsolatos kutatások kerültek elő, és hát természetesen a különböző felmérések, amiket végeztünk, azok mindenképpen tartalmaztak olyan szempontokat is, amik a droggal, drogfogyasztással függnek össze. És hát amikor prevencióról beszélünk, akkor azért nagyon jó arra gondolni, hogy ugye tényleg nagyon érdekes előadások voltak, hogy mit lehet tenni ugye abban az esetben, hogyha drogfogyasztással kapcsolatban valamilyen gyanú fölmerül, vagy mit tud tenni a rendőrség. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt ezen a területen is, mint mindenhol, a prevenció az, ami a leginkább költséghatékony megoldás. Ez az élet minden területén, a problémák minden területén elmondhatjuk, hogy a prevenció az, ami a legolcsóbb, ami a leghatékonyabb. Ugye erre egy klasszikus példa, amit még a mesékből biztos ismerünk gyerekkorunkban, az, amikor kilazul a patkószög a hadvezér lovának a patkójában, de nem akarja megerősíteni, aztán ezért leesik a patkó alóról, lesántul a ló, ő leesik a lóról, és ezért elvesztik a csatát, és a csata miatt elvesztik az egész országot. Szóval egy patkószög miatt, ami ugye itt a prevenciót jelzi, hogy a patkószögnek a megerősítése, az megakadályozhatta volna a csatának és az országnak az elvesztését. Most a prevenció pont erről szól, hogy néha egészen egyszerű dolgokkal tudunk tenni azért, hogy ne forduljon elő nagyobb baj. Tehát amikor már ténylegesen drogfogyasztásról van szó, akkor már nem prevencióról beszélünk, de hogyan tudjuk elérni azt, hogy ez ne történjen meg, hogyan tudjuk elérni azt, hogy a fiatalok körében ritkább legyen a drogfogyasztás. Ugye nézhetünk különböző statisztikákat, de akárhol is állunk a statisztikán, azt tudjuk, hogy az egyén szempontjából a statisztika semmit nem jelent, már csak azért sem, mert hogyha valakinek a családjában előfordul a drogfogyasztás, akkor őt nem fogja vigasztalni, hogy most statisztikailag mennyire jól áll még mindig az ország, és azt sem fogja vigasztalni, hogy azt mondja, hogy hát mi is csak beleestünk azok közé, akiknél ez előfordul. Tehát, hogy az egyén szintjén ez mindenképpen egészen máshogy jelenik meg, és ezért nagyon fontos, hogy nézzük azt, hogy mi az, amit egyénként tudunk tenni, illetve mi az, amit tudunk egy kicsit reklámozni, mi az, amit tudunk ösztönözni, mi az, amit, én most nem tudom pontosan milyen szakemberek, milyen területről jöttek össze, de mi az, amit a saját környezetünkben tudunk tenni, elsősorban a közvetlen környezetünkben, ami alatt értem a családot, de a munkahelyi környezetben, illetve akinek van rá lehetősége, hogyan tudja ezt nagyobb térben, nagyobb környezetben reklámozni, hogy hogyan működhetünk, hogyan tudjuk megelőzni ezeket a problémákat. Ugyanis van erre egy-két jó példa a világból, nem tudom hányan olvasták, nem olyan régen írtak erről többen is az izlandi példát. Nem tudom, hogy hányan ismerik. Most csak azért kérdezem, hogy most nem mondjak olyat, amit mindenki ismer, ugye, hogy arról túl sokat ne beszéljek, itt egy-két fejbólogat. Szóval, hogy ugye ott is azt csinálták, akkor azért pár szóban, hogy nagyon rosszak voltak a mutatóik. A fiatalok között rengeteg volt az alkoholizmus, nagyon magas volt az alkoholizmus előfordulása, nagyon sokan fogyasztottak drogokat. És Amerikából hozva a példát, jó dolgok is jöhetnek Amerikából, ott bevezették azt, hogy kifejezetten ösztönözték, erősítették a különböző családi programokat. Támogatást adtak azoknak, akik beléptek olyan programokba, ahol a család együtt sportolt, együtt kirándult, de erre kifejezetten szervezett programok voltak. Emellett különböző hatósági intézkedéseket is bevezettek, például 16 éven aluliak nyáron éjfél, télen meg este 10 után nem mehettek ki az utcára. Hát ugye ez azért már a jogvédők az ilyeneket nem nagyon szeretik, de azért ennek is komoly hatása van. Hát ugye Izlandon, ugye hát tudjuk, hogy ott egy kicsit később megy le a nap, tehát nyáron azért az éjfél az még egy olyan időpont, amikor már kezd sötétedni. Szóval, hogy bevezették ezeket a rendelkezéseket, és azt látták, hogy a fiatalok azok egyre kevésbé fogyasztottak drogokat, egyre kevésbé alkoholizáltak, és most már nem akarok rosszat mondani, nem tudom pontosan hol állnak a világon, de az élmezőnyben állnak ilyen szempontból, tehát ott a legalacsonyabb az alkohol és a drogfogyasztás a fiatalok között, az egyik legalacsonyabb. Tehát mondhatjuk, hogy ez a példa, ez tényleg nagyon jól működik, nagyon jól mutatja, hogy a háttérnek, a családnak nagyon komoly szerepe van. De hozhatok egy másik példát. Lengyelországban vezettek be egy olyan programot, ami a magyarra lefordítva a Kincses Szigetek, talán ez a címe. Ennek az volt az indító ötlete, hogy ugye különböző felmérésekben vizsgáljuk mi is gyakran, hogy a drogfogyasztás hogyan függ össze különböző tényezőkkel, de ők nem csak a drogfogyasztással, ők a szexuális szokásokkal is foglalkoztak, meg általában különböző életminőségi jellemzőkkel, és ami érdekes, amit mindenhol észre lehet venni, hogy a magasabb, mondjuk így önkárosító magatartásformák, és akkor ezt azért értsük sokkal szélesebben, mint csupán a drogfogyasztás, vagy az alkoholfogyasztás, az nagyon szorosan összefügg azzal, hogy hogyan nyilatkoznak a családról, hogyan érzik magukat a családban, hogy milyen a viszony az egyéb családtagokkal, ki az, aki családban él, ki az, aki nem él családban. Tehát azt lehetett látni, hogy nagyon komoly összefüggés van a családi kapcsolatok, illetve az önkárosító magatartásformák között. És egy olyan programot indítottak el, ahol ahelyett, hogy külön-külön a részterületeket célozták volna, tehát nem beszéltek drogfogyasztásról, nem beszéltek szexuális szokásokról, nem beszéltek semmilyen önkárosításról, alkoholfogyasztásról külön, hanem kifejezetten olyan programokat hajtanak végre fiatalok körében, táboroztatnak, workshopokat tartanak, képzéseket tartanak, ahol a személyes kapcsolatokról, a családról, a család fontosságáról beszélnek, és ott is ugyanúgy ezt észre lehetett venni, ki lehetett mutatni, hogy azok között, akik ezeken a programokon részt vettek, ezek a káros magatartás formák, ezek drasztikusan csökkentek, sokkal kisebb arányban fordultak elő, mint azok között, akik nem vettek részt ezen a programon, illetve köztük, akik előtte válaszoltak a kérésekre, mielőtt a programban részt vettek volna. Tehát nagyon jól mutatja a gyakorlat is, hogy a család, a családi háttér az mennyire fontos a drogfogyasztás szempontjából, vagy saját életemből vett példa, ugye hát én is voltam egyszer még 10 éves, és hát emlékszem, nyugodtan mondhatom, nem különösebb büszkeség, hogy én nem voltam egy nagy alkoholista, meg semmilyen drogot nem fogyasztottam soha, de ez inkább azért, mert nem bírom az alkoholt, és azért soha nem tudtak túlzottan rávenni. Egyszer-kétszer persze előfordul, de tudom, hogy a környezetemben is voltak nagyon sokan, akik azért rendszeresen ittak alkoholt. Most ezt azért mondom itt nyugodtabban, mert a fiatalok már elmentek, hogy azért nem akarnék előttük rossz példákat felhozni, hogy tényleg volt rendszeres alkoholfogyasztás, és azok közül, akikkel én együtt nőttem fel, és elég rendszeres volt, a többség ezt erről teljesen leállt, és abszolút nem lehet őket még a gyenge alkoholisták közé sem besorolni. Mert ott is megvolt az a családi háttér, megvolt az az életcél, ami aztán segített nekik abban, hogy ez a sajnos a 10 éves korban elkerülhetetlen bizonyos mértékig előkerülő, így kipróbáljuk a határainkat, próbálkozunk mindenféle olyan dologgal, amit ugye a felnőtteknek tulajdonítunk. Látható, hogy akiknél a családi háttér az stabil, hál' Istennek itt azért a többség esetében az volt, ott ez egy idő után véget ér, egy idő után ezt abba adják, és elkezdenek mással foglalkozni. Tehát ez is azt mutatja, hogy igen, az, hogy milyen környezet van mögöttünk, mi az, amire támaszkodhatunk, az egy alapvető fontosságú dolog. Ugye a 10 évesek körében teljesen természetes, hogy elindul, sőt nem csak az természetes, kívánatos, hogy elinduljon egy elszakadási folyamat. Ugye gondolom itt sokan ismerik a fejlődés elméletet, az Erikson-féle fejlődés elméletet, vannak különböző fejlődési szakaszok az ember életében, aminek a végén mindig van egy krízis helyzet, amiből tovább kell jutni a következő szakaszba. Ezek kívánatos krízisek, olyan értelemben kívánatos, hogy meg kell őket élni ahhoz, hogy a következő szakaszba tovább lépjünk. De ezek nagyon komoly nehézségekkel járnak, és a 10 éveseknél, a 14 és 20 év között ott be kéne, hogy következzen, sajnos a mai világban ez egy probléma, hogy nem mindig következik be kéne, hogy következzen egy elszakadás a szülőktől. Be kéne, hogy következzen az, hogy addig én a szüleimre támaszkodtam, a szüleim voltak azok, akik nekem megmondták, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát tudjuk, hogy azért ez már 11-12 éves korban sem egészen működik így, de azért alapvetően mégis elfogadják, hogy az a jó, az a rossz, amit a szülők mondanak. És abban az életkorban egyszer csak elkezdenek mindenben az ellenkezőjét csinálni. Tehát gyakorlatilag én a saját gyerekeimnek szoktam mondani, hogy azért az vegyék észre, mondjuk gyerekeknek hiába mondom, de azért az ember mindig próbálkozik, szóval, hogy amikor az ellenkezőjét csinálja valaki direkt, mint amit mondanak neki, az egy ugyanolyan függőség igazából, mint amikor mindent betart, de ők még ebben az állapotban vannak, hogy direkt az ellenkezőjét csinálják. Nem szabad alkoholt inni, akkor én csak azért is elmegyek a barátaimmal és berúgok. Azt mondják nekem, hogy a drogfogyasztás rossz, én csak azért is bebizonyítom, hogy én ezt meg tudom csinálni, és ez még a nagyon sok területre igaz. Ki így, ki úgy, de valamilyen szinten ezen át kell esni ahhoz, hogy a következő állapotba, a felnőtt állapotba el tudjanak jutni. És hát ez az az időszak, amikor rengeteget számít, amikor tényleg ezen múlik minden, hogy ott van-e az a családi háttér, ahova tudja, hogy visszatérhet. Ugye a mai világban nagyon sokszor, ez megint csak Kopmária felméréséből derült ki, hogy az egyik legnagyobb probléma az anómia. Nem tudom, az anómia fogalmát mennyien ismerik. Ezt még Durkheim vezette be. Az anómia az igazából az értéktelenség, az értéknélküliségnek egyfajta fogalma, mérőszáma, ami az arra utal, hogy minél magasabb az anómia állapot, anómia szintje egy társadalomban, annál kevésbé látnak maguk előtt értékeket, annál kevésbé tudják, hogy mit kezdjenek a jövőjükkel, annál kevésbé érzik azt, hogy van értelme annak, hogy foglalkozzanak különböző dolgokkal, mert nem tudják, hova vezet. És sajnos a magyar társadalomban ez az anómia, ez nagyon magas. Ez akkor történik meg, és ezt láthatjuk sajnos, amikor nincsen meg az a stabil háttér, nincsen meg az a stabil értékrend a háttérben, ami segítene abban, hogy legyen, amihez visszatérünk. Ugye az anómia, az értékrendnek a hiánya az körülbelül olyan, mint amikor ködben eltévedünk. Nem tudom, hogy hányan jártak már úgy, én már voltam úgy, hogy olyan ködben, amikor az ember szó szerint az órát alig látja. És egyszer eltévedtem, így kocsival ültem egy autóban, egy parkolóban voltam, és a kijáratot kerestem a parkolóból. Hát mai fejjel azt mondom, hogy jó nagy marha voltam, hogy egyáltalán megpróbáltam a kocsival elindulni akkor, de ki akartam ütni a parkolóból, és semmit nem tudtam. Különböző hangokat, autókat hallottam innen-onnan, de fogalmam nem volt. Tényleg teljesen elveszti az ember olyankor a térérzékét. És amikor megtaláltam a parkoló szélén a betoncsíknak a végét, akkor az már egy nagyon komoly biztonságot adott, és azt követve már ki tudtam jutni a parkolóból. És utána, hál' Istennek, a köd is megszűnt később. Na most az értéknélküliség az ugyan ilyen, hogy mintha egy nagy ködben lennénk, nem? A különböző hangokat hallunk, de hogy most jobbra kéne mennünk, vagy balra kéne mennünk, nem tudjuk. Ha bármilyen iránymutatót találunk, bármit, ami megmondja nekünk, hogy ez a jó, vagy az a jó, akkor már tudjuk, hogy melyik irányba induljunk el. És én azt mondom, hogy lélektanilag még az is jó, hogyha az is jobb a semminél, hogyha én tudom, hogy mik azok a szabályok, amiket direkt szándékosan megszegek, mik azok a szabályok, aminek én direkt ellene megyek, mert akkor is van egy kapaszkodó, amihez vissza tudok térni valamikor. A probléma ott van, amikor nem tudom, hogy mikor szegek meg szabályokat, nem tudom, hogy mikor csinálok rosszat. Ugye a manapság annyira általános értékrelativizálással pont ez a nagy probléma, hogy ez is lehet igaz, az is lehet igaz. Tehát a fiatalok egy olyan környezetben nőnek fel, hogy nem tudják igazából eldönteni, hogy most mikor csinálunk jót és mikor csinálunk rosszat. Tehát megismétlem, még az is ezerszer jobb, hogyha valaki tudja, de ténylegesen tudja, hogy én most rosszat csinálok, mert akkor bármikor mondhatja azt, hogy rendben, holnaptól nem csinálom ezt a rosszat. De ha nem tudja, hogy én most jó vagyok, vagy rossz vagyok, hát egy komoly kérdés, ugye lehet ezt látni a világban, hogy miért van az, hogy egy olyan vallás, a muzulmán vallás, az hatalmas mértékben szerzi az új híveket magának, nagyon komoly törvényekkel, nagyon komoly szabályokkal, nagyon szigorú szabályokkal, mind a férfiakra, mind a nőkre nézve, és mégis egyre többen fiatalok nagyon gyakran csatlakoznak hozzá, és nem azért, mert feltétlenül azokat a szigorú szabályokat szeretik önmagukban, amik rájuk vonatkoznak, de legalább kapnak egy fix, stabil értékrendet. És ugye ez a nehéz manapság, ez a nehéz itt a európai társadalmakban, és Magyarország ilyen szempontból sajnos különösen rossz helyzetben van, azt látjuk a különböző felmérésekből, hogy nincs ez a szabályrendszer, nincs ez, amihez igazodjunk. Na és itt jön be a családnak a szerepe, hogy mi az, amit egy család ehhez hozzá tud adni. Miért számít az, hogy volt nekünk egy családunk, hogy van nekünk egy családunk? Miért számít az, hogy valahol valamilyen környezetben fölnőttünk? Most megint a gyerekkortól indulva, ugye hát a család, mi az, amit egy ilyen biztonságos, sok szempontból biztonságos környezet tud adni egy gyereknek. Mi az, amiben felnő? Ugye ad egy olyan keretrendszert, ami megmondja neki, hogy mi a jó és mi a rossz. Nagyon érdekes egyébként, hogy a legtöbb gyerek, ugye melyik az a szó, amit először megtanul? A nem. Pontosan, igen. Tehát ugye, mert még esetleg az, hogy anya vagy apa ugye azt előbb kimondja, de igazából amit legelőször megért, az alapvetően a nem szócska, mert ugye elindul a gyerek, mindenért mosolyunk, mindenért simogatjuk, de mikor szólunk, amikor valamiért csinál, amit nem szabad, és akkor rögtön rászunk, hogy nem szabad, ne nyúlj a konnektorba, ne vedd le a poharat, tehát mindig egy valami nem jellegű dolgot mondunk. Erre érdemes egyébként odafigyelni, akinek van gyereke, hogy egy picit ezt, ezen jó változtatni, hogy nem mindig csak a nemet mondjuk, mondjuk mást is, mondjuk azt, amikor jót csinál, mert sajnos ez aztán a későbbi életben is kifejti a hatását, hogy a nem az első korlát, amit megtanulunk, és nem az, hogy mi az, ami jót csinálunk. Minden esetre már akkor megtanulja, hogy vannak dolgok, amiket szabad, vannak dolgok, amiket nem. És én ezért ellenzem nagyon azt a felfogást, ami azt mondja, hogy hagyjuk a gyerekeket, hagyjuk, hogy majd maguk megtanulják, hogy mi a jó és mi a rossz, mert meg kell tanulniuk, igenis meg kell tanulniuk, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani. Tehát nincs az a egészen a legvadabb liberális felfogás, és azért valamilyen szinten nekünk alkalmazkodni kell a másik emberhez, el kell fogadni a másik embernek a saját szabályrendszerét, ami megint csak azt jelenti, hogy valamihez igazodnom kell. Tehát, hogy a kiskorunktól azt tanuljuk, azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy nincs semmi, amihez alkalmazkodni kell, akkor nem fogja tudni később se ezt megtanulni, hogy vannak szabályok, függetlenül attól, hogy most azokat a szabályokat szeretjük, vagy nem, de az, hogy van szabály, az már egy nagyon komoly tudás. Egyszer találkoztam egy autószerelővel, illetve pontosabban egy autószerelő segédjével, ott jött az autószerelő a segédjével együtt, aztán rájött az autószerelő, hogy szerszámot elfelejtett hozni, hát jó szerelő volt, de hát az ember ezt találta a telefonkönyvben, minden esetre ott hagyott engem a segédjével, ő elment egy órára, és a segédje egy nálam egy ilyen félfejjel magasabb, ekkora nagy ember, ilyen újnyi vastag fukszal a nyakán, kopasz, kigyúrt ember volt, tehát egy olyan, akitől az ember azért lehet, hogy először átmegy az utca túloldalára, tehát kifejezetten olyan ijesztő külseje volt, de hát ott voltunk, elkezdtem vele beszélgetni, és nagyon érdekes, nagyon, nagyon tanulságos volt ez a beszélgetés vele. Kiderült, hogy egy héttel azelőtt szabadult a börtönből, mert hogy tiltott fegyverviselésére egy évet kapott, és azért addig ült. De egy héttel azután, hogy kiszabadult, már volt munkája, amit ő büszkén is mondott, ami azért nem egy rossz teljesítmény, ha megnézzük, hogy hányan vannak, akik hasonló múlt nélkül nem találnak munkát. És ahogy úgy beszélgettünk, azt éreztem rajta, hogy nagyon határozott elvei voltak. Tehát én bármiben lemerem fogadni, bár ilyenekről nem beszéltünk, de bármiben lemerem fogadni, hogy ez az ember nem drogfogyasztó, vagy ha az is, akkor legfeljebb alkalmanként, amit sajnos mások is néha megtesznek, de látszott, hogy nagyon határozott életelvekkel létezik. Az elveinek egy jelentős része nem egyezett meg az enyémmel, de voltak neki nagyon határozott elvei, például az, hogy ő nem akarja eltartatni magát másokkal, ő addig megy, amíg nem talál munkát, és miután kiszabadult, egy héttel utána már, illetve hát én akkor találkoztam vele, de hát már napokkal azelőtt is volt neki munkája. Tehát nagyon jó példa volt arra, hogy igazából az, hogy van neki egy stabil háttere, egy elvekből álló háttere, amit valahol ő összeszedett a múltjában, az elég ahhoz, hogy valaki már megtalálja a helyét az életben. Tehát amikor arra gondolunk, hogy hogyan lehet azt segíteni, hogy a fiatalok ne a droghoz, ne az alkoholhoz forduljanak, vagy más módon ne károsítsák magukat, akkor a legfontosabb tényleg az lenne, hogy valami értékrendet adjunk a kezükbe, ami miatt ők aztán meghozzák később a különböző döntéseiket. Szóval a családban az egyik dolog, ami nagyon fontos, ugye, hogy megtanítja nekünk a szabályokat, megtanítja azt, hogy vannak dolgok, amiket nem szabad. Mondom, ezt azért jó lenne, hogyha nem csak a nem oldaláról tudnánk megközelíteni, de sajnos ez nagyon erősen bennünk van. Szintén egy nagyon fontos dolog lenne a családban, ami megint csak egy nagyon komoly hátteret nyújt, és ami nagyon sajnálatos a manapság, nagyon sokszor hiányzik, ugye egyfajta érzelmi stabilitás, egy olyan környezet, ahol én érzelmileg biztosan jól érzem magamat, ahol tudom, hogyha bárhol máshol én megsérülök, valami történik velem, legyen az munkahely, legyen az egy másik párkapcsolat, legyen az az iskola, ami a gyerekek számára olyan, mint a munkahely, akkor van egy olyan háttér, ahova én visszamehetek. Ezért is nagyon fontos, nagyon nehéz megvalósítani, de nagyon fontos, hogy szülőként az ember a gyerekével úgy bánjon, hogy amikor valami olyan panasszal jön, amit én felnőttként, szülőként bizonyos értelemben elítélek, mégis valahogy érezze mindig, hogy legfeljebb a tettét ítélem el, és nem őt magát. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, amikor de egyébként megjegyzem, ez nem csak gyerek és szülő között, hanem simán egymás közt is nagyon érdemes ezt megszívlelni, hogy soha ne a másik embert minősítsük, hanem mindig csak azt, amit csinál. Tehát ha valaki valami rosszat tesz, a gyerek valami butaságot tesz, akkor sose azt mondjuk, hogy hú, de buta vagy, hú, de ügyetlen vagy, hanem jaj, de butaságot csináltál, vagy jó, ez most ügyetlen dolog volt, de hogy soha ne azt érezze, hogy ő a buta, ő az ügyetlen, ő a rossz. És ha ezt érzi, hogy ott otthon elfogadják minden hibáival együtt, én is nagyon sokszor hangsúlyozom a gyerekeimnek, hogy őket akkor is szeretem, ha rosszat csinálnak, akkor is a büntetést kapnak. A rosszaságot nem szeretem, de ez független attól, hogy őket szeretem vagy nem szeretem, tehát hogy nem ezen múlik. Tehát ezt az érzelmi biztonságot nagyon fontos, hogy átadjuk a gyerekeknek, és ilyen szempontból sajnos tényleg szomorú az, hogy nagyon sok család felbomlik, és így ez a biztonság mindenképp sérül, és még csak nem is maga a felbomlás az, ami a legnagyobb problémát okozza, bár ez önmagában is egy gond, tehát az, hogy amikor a szülők elválnak, az mindenképpen egy nagyon komoly trauma a gyerekeknek, hanem a probléma főleg ott szokott lenni, amikor a szülők, és ezt sajnos nagyon gyakran látni, utána elkezdenek egymás ellen dolgozni, elkezdik egymást utálni, és mindebbe belevonják a gyereket. Ebből a gyerek sajnos azt tanulja meg, azt látja, hogy ott van két ember, ő számára a kettő egyenértékű. Tehát ő az anyját meg az apját ugyanúgy szereti, bárki bármit csinált, akárki miatt történt a válás a gyerek számára, ez akkor nem szempont. És ahogy egymás ellen beszélnek, egymás ellen hangolják a gyereket, ezt az érzelmi hátteret, ezt az érzelmi biztonságot, ezt nagyon nagy mértékben rombolja. Tehát azt kell mondjam, hogy még csak nem is az a legszörnyűbb, amikor elválnak a szülők, mert ugye azért tudjuk, hogy ha együtt élnek és ott gyilkolják egymást, az a gyerek számára sokszor sokkal rosszabb, hanem alapvetően az, hogy az a két ember, aki a gyerek számára annyira fontos, és aki az életét alapvetően meghatározza, azok egymáshoz viszonyuljanak úgy, hogy ne kelljen a gyereknek köztük választani, érezze, hogy számára ők jelentik az érzelmi stabilitást, kiskorában is, meg nagykorában is. Nagyon sok embertől hallani ezt egyébként, akinek a szülei felnőtt korában váltak el, hogy tévedés azt hinni, sokan hiszik azt, hogy kiskorban sokkal nagyobb trauma a szülőknek a válása. Én azt látom, azt tapasztalom, hogy egyáltalán nem. Szóval, hogy a felnőtt korban adott esetben még talán úgy tűnik, hogy még kevésbé tudják feldolgozni a szülőknek a válását a fiatalok. Tehát egy tizenéves életében adott esetben sokkal nagyobb törést tud okozni, mint hogyha egy válás az már egészen kiskorban történik meg. Nem a válást akarom propagálni, meg a korai válás, nehogy valaki félreértse. Azt akarom ebből kihozni, hogy a szülők közti kapcsolat, illetve a szülő-gyerek kapcsolat egy olyan komoly érzelmi hátteret nyújt, ami aztán később a nehéz élethelyzetekben, amikor választania kell, hogy ma is igyak, vagy ne igyak, amikor választania kell, hogy most akkor elszívom azt a cigarettát, benyomjak valami drogot, akkor ezek igenis rengeteget fognak számítani, már csak azért is, mert tudni fogja, hogy igaz, hogy én ezt megtettem tegnap, de ha én hazamegyek és elmondom a szüleimnek, akkor ők mellém fognak állni, még akkor is, hogyha magát a tettet, amit elkövettem, azt elítélik, de nem fogják azt mondani, hogy én vagyok a rossz, nem fogják azt mondani, hogy akkor ki vagy tagadva. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos ez az érzelmi háttér, amit a család tud megadni. Szintén nagyon fontos lenne, ami sajnos megint csak egy adottság, hogy nagyon sokszor hiányzik, ugye az, hogy a családban mit tanul még meg egy gyerek, hogyha testvérei vannak. Mit tud megtanulni akkor, hogyha testvérei vannak? Sajnos manapság már nagyon sok gyereknek nincsen testvére, és az ebből a szempontból sajnos, mert én nem akarok senkit se hibáztatni, azért, hogyha mondjuk csak egy gyereke van, de azért azt jó tudni, hogy az életünkben az egyik legnehezebb dolog, hogy a különböző stressz helyzeteket kezeljük. Ahogy növünk fel, folyamatosan stressz helyzetek között élünk, amik egy ideig nagyon jók, nagyon szükségesek, kellenek az élethez, azok fognak tényleg minket előrevinni, addig, amíg ezekkel tudunk mit tenni, amíg ezeket tudjuk kezelni, amíg túl tudjuk magunkat tenni rajta, amíg meg tudjuk őket oldani. De ezek tanulható készségek, ugye vannak különböző stresszkezelő tréningek, amik ezt megtanítják azoknak, akik nem tanulták meg gyerekkorukban, és hol lehet ezt a legjobban megtanulni a családban, és akkor lehet a legjobban megtanulni, hogyha van testvérünk. Nem tudom, itt hány embernek van testvére, hányan nőttek fel testvérrel, de akinek van, az biztos emlékszik arra, hogy milyen harcokat lehet vívni egy-egy kis autóért, hogy mekkora trauma egy gyereknek, hogyha kap egy csokit ajándékba, és a testvére sutyomban megeszi, és akkor másnap csak az üres papírt találja, vagy még az sem. Hogy leveszik a párizsit a kenyeréről. Tehát olyan komoly traumák érik a gyereket, a testvérét, amit neki meg kell tanulni feldolgozni. Tehát folyamatosan érik a nagyon-nagyon tényleg komoly stressz helyzetek. Ugye a stresszel kapcsolatban nagyon fontos dolog, hogy az sosem az számít igazából, hogy kívülről nézve mekkora az a probléma, milyen nagy az a stressz, hanem hogy én mekkorának élem meg. Tehát egy kisgyerek számára egy ilyen szituáció, amikor a testvére elveszi az ő játékát, az legalább akkora stressz helyzet lehet, legalább olyan érzést tud okozni, mint egy felnőttnek, hogyha elveszíti a munkahelyét, kitúrja valaki a munkahelyéről. Szóval lekicsinyeljük le ezeket, mert számukra ez ugyanakkor a probléma, és ugyanolyan energiát igényel az, hogy hogyan oldja ezt meg, hogyan küzdjön meg vele. És ez már kisgyermekkortól megvannak erre a lehetőségek, és erre a testvér az egy ideális dolog tényleg. Tehát ott, amikor ott van körülöttem még egy-két olyan ember, aki folyamatosan versenyhelyzetben vagyunk, mert küzdenünk kell a szülőknek a figyelméért, küzdenünk kell az ételért bizonyos értelemben, küzdenünk kell a játékokért, folyamatosan meg kell tanulnom, hogy hogyan oldjam fel ezeket a feszültségeket, hogyan oldjam meg azt, hogy ez nekem, hogy ebbe ne halljak bele, és kialakul egy stresszkezelő rendszer, kialakulnak a különböző megküzdési módok a gyerekekben. És ami még egy nagyon fontos dolog, ami ebből következően kialakul, az, hogy megtanulják a gyerekek azt, hogy ugyanazt az embert, akinek az egyik pillanatban a pokolba kívánnak, ilyen legszívesebben megfojtanám, mert a kisgyerekek néha testvérüket elküldenék a világ végére, hogy soha többé ne lássák, ugyanazt az embert én egy 5 perc múlva másnap megint annyira tudom szeretni, mindent megosztanék vele akarom eltölteni az időmet. Tehát megtanulják azt, hogy teljesen természetes, normális dolog, hogy az érzelmeink ingadoznak. Ugye hát ezt látjuk, hogy a később, ez, ugye, és itt megint egy kicsit a tizenévesekre kanyarodva, az egy érzelmileg amúgy is nagyon labilis időszak, és hányszor van az, hogy úgy érzi a tizenéves, hogy ő most a szüleit úgy gyűlöli, és az életben nem akarja őket látni. Meg kell tanulnia földolgozni ezt az érzést, és a testvérek azok segítenek meg ebben, hogy megtanulja, hogy igen, ezt még ha nem is gondolja így végig, de hozzászokik ahhoz, hogy igen, van, akit én esetleg majd gyűlölök, és soha az életben nem akarom többet látni, és ne érezzem úgy, hogy akkor ezzel véget ért a világ, mert másnap ez az egész elmúlhat, és másnap megint rájuk, hogy én nekem ők a világon a legfontosabbak. Tehát ez nagyon sokat számít már ott a tizenévesen is, hogy megtanuljam, hogy ezek az érzelmek, ezek ennyire labilisak. És egy kicsit messzebb menve, ez nagyon sokat számít ugye a későbbi párkapcsolatok során is, mert itt is, gondolom itt is vannak házasok, vagy akiknek van régen volt a párkapcsolata. Lássuk be, ott is előfordul az, hogy vannak olyan napok, amikor az ember úgy érzi, hogy ó, az lett volna a legjobb, hogyha soha nem ismerkedtünk volna meg az életben. De amikor azt hiszük, hogy ezek az érzések nem természetesek, amikor abban növünk fel, hogy én valakit vagy mindig szeretek, vagy soha, akkor egy ilyen érzés már azt hozza bennem, hogy hú, akkor nekem ezt meg kell szakítanom, tönkre kell tenni, mert igazából rossz választást hoztam valamikor. És hogyha olyan környezetben nőttünk fel, ahol ez valamennyire része volt az életnek, akkor megtanuljuk, hogy igen, ez teljesen normális, hogy egyik nap még negatív érzéseim vannak, de ebből még ugyanúgy vissza lehet menni a pozitív érzések fölé. Tehát ez az érzelmi ingadozás, amely természetes velejárója az ember életének, és valakinél sokkal nagyobb, valakinél sokkal enyhébb, ez egy olyan dolog, ami tanulható, amit megtanulunk kezelni. És ez megint egy olyan környezet, vagy megint egy olyan dolog, amit a családban, a családi környezetben tudunk a leginkább megtanulni. Szóval ezért lenne nagyon fontos, hogy amikor a prevencióról beszélünk, megelőzéstől beszélünk, amikor tényleg a hosszabb távon gondolkodunk, mert ugye ezek azért hosszabb távú dolgok, de itt a hosszabb táv alatt azért nem feltétlenül évtizedeket kell érteni, tehát az itt már egy-két hónap alatt is eredményeket lehet elérni, amikor szeretnénk azt elérni, hogy fiatalok például kevésbé fogyasztanak alkoholdrogot, vagy hogy a mi családunkban ez kevésbé forduljon elő, bár 100%-ig ugye soha nem lehet ezt kizárni, akkor mi a legtöbb, amit tehetünk? Nem az, hogy naponta átkutatjuk a táskát, és megnézzük, hogy van cigaretta benne, vagy nincs, hogy szagolgatjuk a leheletét, hogy vajon ivott alkoholt, vagy nem, vagy bármilyen más tesztet végzünk, hanem az, hogy foglalkozunk a fiatalokkal, az, hogy beszélünk velük, az, hogy meghallgatjuk őket, az, hogy odafigyelünk a problémáikra, az, hogy érezzék azt, hogy ők nem problémát jelentenek nekünk, hanem egy társat, akinek a viselkedését néha nem tudjuk elviselni, és ez teljesen normális, teljesen természetes, tehát azzal sincs semmi baj, hogyha az ember azt mondja a gyerekének, hogy na akkor most menj ki a szobából, mert látni se bírlak, mert úgy viselkedsz velem, csak tudja, hogy nem őt nem bírom látni igazából, hanem azt a viselkedést nem bírom elviselni, ahogy ő éppen akkor viselkedik. És hogyha mi azt szeretnénk, hogy hosszú távon tényleg stabil hátteret tudjunk biztosítani, akkor ez a legtöbb, amit tudunk tenni. Előbb mondtam, hogy nagyon fontos az is, hogy tudjuk meghallgatni a másik embert. Nem olyan régen dolgoztunk ki, illetve hát még kidolgozás alatt van egy tréning, ami az értő meghallgatásról szól. Itt a Zsuzsa itt részt is vett ezen a tréningen, amit én tartottam, és ennek az a lényege, ugye ezt a telefonos lelkiegészségszolgálat keretében kezdtük el, mert nem tudom hányan ismerik ezt a szolgáltatást, azért itt reklámoznám, hogy a 116-123-as hívószám az, amit éjjel-nappal ingyenesen bárhonnan föl lehet hívni, és ott van valaki, akinek az a feladata, hogy meghallgasson és segítsen. Nem csak akkor, amikor nagyon súlyos krízisben vagyunk, akkor is, hogyha csak szeretnénk, hogy valaki egyáltalán meghallgasson minket. Mert ugye azoknak, akik ott ülnek, az az elsődleges feladatuk, hogy képesek legyenek meghallgatni. Tudják, hogy hogyan kell úgy meghallgatni a másik embert, hogy az tényleg érez, hogy meghallgassuk. Most hányan vannak itt, hadd kérdezem, akik úgy érzik, hogy ők, és nem kell szégyelni persze, úgy érzik, hogy ők tényleg képesek meghallgatni a másik embert. Az is nagyon jó. Tehát az, hogy képes vagyok, az azt jelenti, hogy megvan bennem az a képesség. Tehát, hát most nem tudom, hogy csak a szerénység miatt emelkedett fel ilyen kevés kéz, vagy a jó önismeret miatt. A tapasztalat az, hogy tényleg nem nagyon tudjuk meghallgatni a másik embert, de erre igazából akkor jövünk rá, és ez volt ennek a képzésnek is egy érdekes tapasztalata, hogy akkor jövünk rá, hogy mennyire nem tudjuk meghallgatni a másik embert, amikor olyan feladatokat kapunk, ahol meg kell mutatni, hogy mennyire hallgatjuk meg, és akkor rájövünk, hogy hú, a fenébe, én eddig azt hittem, hogy meghallgatom, és közben rájövök, hogy nem. Mert vannak olyan objektív dolgok, amiket meg tudunk figyelni magunkon, meg tudunk figyelni a másik emberen, amiből kiderül, hogy tényleg hagytuk-e a másikat beszélni, észrevettük-e azt, amit mondott, tényleg a másik emberre figyeltünk-e. És ez a meghallgatás, ez egy nagyon fontos dolog, egy nagyon érdekes visszajelzés volt egyébként, többen is mondták abból a csoportból, ahol ezt csináltuk, hogy életükben először érezték azt, hogy tényleg meghallgatják őket. Na most nekem ez őszintén szólva, amikor ezt egy 20 éves, nagyon csinos fiatal lány mondja, akire én azt mondom, hogy férfiként annak én biztos szívesen hallgattam meg az ilyen lányokat, bár lehet, hogy nem hallgattam kellőképpen. Hogy van az, hogy ennyien vannak, akiket még nem hallgatott meg senki? Tehát, hogy azt érezzük, hogy nem, még soha nem figyeltek ránk. Na most, amikor ott van egy fiatal a maga problémáival, ami neki nagy probléma, és lehet, hogy mi nevetünk rajta egyébként, mert hogy látjuk, hogy mennyire nem igazi az a probléma, de neki az akkor is nagy probléma, ha ő nem érzi azt, hogy ezt el tudja valakinek mondani, és az egyik legfontosabb dolog a meghallgatásnál, amit nagyon nehéz, ami az egyik legnehezebb dolog, hogy megtanuljunk úgy hallgatni, hogy tanácsot nem adunk. Tehát tényleg csak meghallgatni. Tehát úgy, mintha igazából nem is értenénk, hogy mit mond. Tehát, hogyha lenne lehetőség a fiatalnak, hogy elmondja a problémáit, ha érezne, hogy van valaki, aki elmondja, ideális esetben ez egy szülő, de lehet a környezetében bárki olyan bizonyos értelemben vett tekintélyi személy, lehet egy pedagógus, lehet egy olyan fajta rokon, akivel beszélhet, de adott esetben lehet ilyen a rendőr, tehát egyáltalán nem előírás, hogy ez feltétlenül családtag legyen. Tehát van valaki, aki érzi, hogy el tudja mondani a problémáit anélkül, hogy egyrészt nem kell attól félnie, hogy nem figyelnek rá, másrészt nem kell attól félnie, hogy ennek különösebb negatív következményei lesznek, akkor ez már segíthet neki abban, hogy ne próbáljon különböző tudatmódosító szerekkel olyan állapotba kerülni, amikor már nem érdekli ez a probléma. Mert ugye milyen problémákat szoktunk elkövetni, amikor meghallgatjuk a másik embert. Az egyik az, hogy mondja, és közben így elkalandoznak a gondolataink. Mond egy olyan dolgot, ami minket valahol megfog, és akkor mi már a fejünkben azba az irányba elkezdünk gondolkodni, és egy idő után azt veszük, hogy 5 perce beszélés, az, hogy az elmúlt pár percben mit mondott, arról fogalmam sincs, mert a saját gondolataim jártak a fejemben, észre fogja venni a másik ember, érezni fogja, hogy már nem odafigyelünk. A másik az, hogy megpróbálunk, szeretnénk mindenre hasznosan reagálni. Szeretnénk mindenre, valakival, ezt a férfi-női kommunikációra szokták felhozni ilyen nagy különbségnek, de azért el kell mondjam, hogy azért nem feltétlenül ekkora a különbség a férfiak és a nők között. Ugye mondják, hogy ugye a férfi az általában szeret mindenre konkrét megoldást mondani, a nő meg szereti elmondani a problémáit, de semmi szüksége arra, hogy megoldást kapjon, mert ő csak elmondani szeretné. És ez egy nagyon gyakori probléma a férfiak és nők között, mert miután én mondok valamit a nőnek, az nem érti, hogy most én miért szólok bele, én meg nem értem, hogy miért mondta el, hogyha nem kíváncsi a véleményemre. Mert a meghallgatás a lényeg, és nem az, hogy véleményt mondjak, de egyébként a férfiaknak is szükségük van arra, hogy meghallgassák őket, csak mi ezt nem szeretjük beismerni sajnálatos módon. Szóval nagyon fontos, hogy úgy tudjuk a másik embert meghallgatni, hogy nem minősítünk, nem válaszolunk, mármint válaszolunk, reagálunk arra, amit mond, megmutatjuk, hogy értjük, amit mond, de olyan értelemben nem válaszolunk, hogy nem próbálunk neki megoldásokat mondani, nem próbálunk neki megmondani, hogy mit kéne tennie, mit tennék én az ő helyében, vagy mit tett más ugyanebben a helyzetben, mert nem erre van szükség. Annyira nem tudom, hányan ismerik a Kosztolánynak van aztán a novellája a bolgár vasutasról, nem tudom, valaki olvasta-e. De az életben is előfordult, az egyik kollégámmal a telefonszolgálatnál, ő mesélte, hogy kint volt Prágában, és ültek egy kocsmában, söröztek, hát Prágában ugye mit csináljon az ember, és egyszer csak leült mellé egy nagy darab cseh fickó, két korsó sörre, és elkezdett neki beszélni. Hát ő egy szót nem beszélt csehül, az egy szót nem beszélt magyarul, tehát gyakorlatilag semmit nem értett, de az csak mondta magáét. Volt, hogy közben elsírta magát, a vállára borult, tehát tényleg egy halom érzelmet vitt bele, úgyhogy tényleg egy szót nem értett az egészből. De hát ő telefonos lelkes egészszolgálatnál dolgozik, tehát évtizedek óta, tehát megvolt benne már a készség, hogy hogyan kell a másik embert hallgatni. És ez eltartott egy 10 percig, az mondta, közben megitta a két sört, és a végén szemmel láthatóan megkönnyebbülten, valószínűleg megköszönte a figyelmet, és aztán elment, hát ugye valószínűleg köszönte, mert mondom, azt sem értette, ugye, hogy csehül mit mondott, de látszott, hogy megkönnyebbült a másik ember, csupán attól, hogy volt valaki, akinek el tudta mondani az összes problémáját, anélkül, hogy az megmondta volna neki, hogy mit kellett volna tenni, és úgy, hogy közben úgy érezte, hogy figyelnek rá. Tehát itt látszik, hogy a figyelemnek még csak nem is lényege igazából, hogy megértsem a szavakat, nekem az érzelmeket kell megértenem. Tehát egy nagyon komoly empátiára van szükség, hogy megértsem, hogy a másik ember mit akar kifejezni, amiket nagyon gyakran nem a konkrét szavak fejeznek ki. Tehát figyelni kell arra, hogy ne a szavakra figyeljünk, hanem arra, hogy a másik ember mit akar velünk közölni. És hát ez a tizenévesekkel, tehát annak ellenére, hogy én erre most ilyen hú, de nagyon okosakat tudok mondani, és ezt nagyon jól el tudom mondani, de hát én magam is tudom, hogy a saját gyerekeimmel kapcsolatban, főleg amikor előtte fölhúzott és a falra mászom tőle, és akkor oda, hogy figyeljen meg, hát van, amikor az ember úgy érzi, hogy nem megy, de mégis valahogy erőltetni kell, és meg kell próbálni úgy odafigyelni, nem beszélve arról a szinte leküzdhetetlen kényszerről, hogy az ember a gyerekének mindig meg akarja mondani, ugye, hogy hogyan kéne cselekedni, mit kéne tennie. Már bocsánat, én legalábbis így vagyok vele, mert én is ezt tanultam, és nagyon-nagyon nehéz leállnom és tanácsot, és ne adni tanácsot, mert állandóan meg akarom mondani, hogy itt most ezt kellett volna csinálni, itt most azt kellett volna csinálni, most jó volt vagy rossz volt. Én azért nagyon örülök, még büszke vagyok magamra, mert néha olyan dolgokat mondanak el nekem a gyerekeim, amiket én biztos nem mondtam volna el a szüleimnek. Tehát úgy tűnik, hogy azért sikerült még olyan szinten maradnom, hogy ne kalapáljam rögtön a fejüket, amikor azt mesél, hogy milyen jó szórakozás volt vécépapírra telepakolni az esti parkolóban egy bevásárló autót, és meggyújtották, és akkor az ott ment, és akkor lángolt. Hát szóval, hogy ez most szülőként nagyon nehéz erre úgy reagálni, hogy a gyereknek ne vegyem el a kedvét attól, hogy máskor is elmondja ezeket a dolgokat, de azért valahol mégis kifejezzem azt, ugye, amiről az elején beszéltem, hogy jelezni, hogy azért ez már túl van azon a határon, ami jónak minősíthető, de mégis megmaradjon benne az az érzés, hogy igen, ezt az apámnak el lehet mondani, és nem fog ezért engem keresztre feszíteni. Szóval, valahogy ezt kéne megtanulnunk, és a másik, ami nagyon fontos lenne, hogy a fiataloknak megtanítani, hogy ők is tudjanak egymásra odafigyelni. Ugye hát azt nem kell mondani, hogy mennyire fontosak a kortárs csoportok, mennyire fontos az, hogy a kortársak tudnak egymáshoz beszélni. Nagyon sokszor látni azt, hogy a fiatalok közben, megnézem, hogy állunk idővel, mert... fél órát mondtam, és már túl vagyok rajta, úgyhogy akkor azért lassan majd lerövidítem. Szóval azt nagyon gyakran látjuk, hogy a fiatalok a problémáikat, mert nincs más, akivel megbeszéljék, ezért egymásnak mondják el. És mi történik, hogyha az egyik fiatal elmondja a másiknak például, hogy drogot fogyasztott, öngyilkossági gondolatai vannak, tehát valami olyan dologról, ami tényleg komoly. Mit fog csinálni a másik fiatal, hogyha csak úgy alapvetően történik vele, mit gondolnak, mi az, amit tenni fog? Hogy? Hát, de az a baj, hogy nem. Igen, ezt kéne tennie, de nem fogja elmondani, és pontosan ez a probléma, mert fél a következményektől, de attól a következménytől fél, ezt a saját gyerekeimben konkrétan láttam, ott az egyik film, ami megtörtént, hogy egy barátja, azt írta neki ott a csete, hogy ő most öngyilkos lesz. És ott ül a gyerek, halálra rémülte, hogy most mit tud csinálni. Mert tudja, hogy a barátja azért mondta el neki, mert benne megbízik. Ha én most elmondom a szüleinek, vagy a tanárnak, akkor soha többet nem fog bennem megbízni. Tehát mivel követek el hibát igazából, ha elmondom, vagy nem. Erre egyszer valaki mondott egy nagyon jó mondatot, Buza Domonkos egyébként, aki egy nagyon jó pszichológus, és nagyon profi ezekben, ő mondta azt a mondatot, hogy jobb egy mérges barát, mint egy halott barát. De ezt meg kell tanulni a fiataloknak, hogy igenis, vannak helyzetek ugyanúgy, hogy jobb egy mérges barát, mint egy olyan barát, aki belesüllyed a drogba, és nem tud belőle kimászni. Tehát igenis meg kell tanulniuk, hogy vannak olyan dolgok, ahol nekem akkor teszek jót, hogyha szólok valakinek, aki segíteni tud, mert az ő képességei meghaladják. Az én nekem, mint egy kortársnak a képességeim meghaladja, tehát az én képességeimet meghaladja az, hogy én most ebben a helyzetben segítsek, mert nem kaptam hozzá megfelelő képzést, nem tudom, hogy mit mondjak, én is hasonló problémákkal küzdöm, nem tudom, hogy hogyan segítsek, de annyit meg tudok tenni, hogy egy megfelelő emberhez irányítom, egy megfelelő embert beavatok, aki lehet egy szülő, lehet egy pedagógus. Nagyon jó lenne, hogyha a rendőrség is alkalmas lenne erre, és nem mint hivatalos egyenruhás közeg, hanem olyan emberek, akik megfelelő kiképzést kaptak ahhoz, hogy hogyan kell ilyen helyzetben beszélni. Sajnos ez azért még nagyon hiányos, és ez nem a rendőröknek a hibája, hanem a rendszernek a hibája, hogy erre nem tanítják meg őket. Szóval a kortársaknak meg kell tanulni azt a néhány alapelvet, amit hogyha tudnának alkalmazni például ezt, hogy ha problémát látnak, akkor kihez forduljanak, hogyan forduljanak, merjenek-e fordulni, akkor nagyon sok esetben már időben el lehetne kapni a problémát, még mielőtt súlyosabb lenne, mert egymásnak nagyon gyakran beszámolnak róla. Egymás közt ezeket sokkal jobban észreveszik. Észreveszik azt, amikor valaki sokáig része volt a társaságnak, és egyszer csak egyik napra a másikra külön vonul, már nem akar a többiekkel beszélni, nem akar velük együttműködni, akkor lehet sejteni, hogy valami probléma van, ez lehet valami családi probléma, lehet adott esetben tényleg valamilyen droggal kapcsolatos probléma, de mindenképpen van valami, és ők azok, akik egymás közt ezt észreveszik, ők azok, akik valakinek tudnak szólni. Itt nagyon fontos, hogy tényleg legyen elérhető segítség, olyan segítség, aki tényleg tud segíteni, mert sajnos egyébként ez is félrecsúszik. Nagyon sokan a felnőttek közül sem tudják, tehát itt ez a képzés, felkészítés, ez minden szinten nagyon fontos lenne, hogy megtörténjen, de mégis az, hogy a kortársai között érezzék azt, hogy igen, én el tudom mondani úgy, hogy megfelelő meghallgatást kapok, az egy nagyon fontos dolog lenne. Ezért én nagyon örülnék, hogyha el lehetne indítani egy olyan programot, ami egy olyan fajta kortárs segítés lenne, hogy mindenkit meg kiképezni, minden fiatalt kortárs segítőnek, megjegyzem, ez idősebb korban ugyanúgy nagyon fontos lenne, de az egy különösen érzékeny időszak, ráadásul, amit ott megtanul, azt ugye később vissza az egész életre. Tehát, hogy mindenkit kiképezni olyan szinten, hogy tudja, hogy egy vészhelyzetben, ami lehet, mondom, bármi, kihez forduljon, és hogy lehet fordulni, hogy azzal teszek jót, ha fordulok. Mi az az egy-két mondat? Mert egy-két mondat kell csak, amit meg kell tanulni, hogy át tudjanak adni a többieknek. Azt az egy-két mondatot megtanulni, és azokat mondani, és már az elég lehet az, hogy valakit megállítsanak az úton, vagy minimum lassítsák, hogy arra az útra lépjen. Vagy, ami még fontosabb lehet, hogy aki el is indul egy úton, az érezze, hogy igen, vannak, akikhez én visszamehetek, vannak, akikhez én tudok beszélni, vannak olyan barátaim, akikhez én oda tudok menni, mert tudnak rá emberi módon reagálni. Úgyhogy én ezért, igen, tudom, a időben vagyok már. Szóval ezért lenne nagyon fontos, én ezért szeretném, hogyha el lehetne oda jutni, hogy a kortársak is megkapják, tehát a fiatalok is megkapják azt a megfelelő, nagyon minimális képzést. Egyébként kidolgoztak már egy olyan mindössze 5 órás programot, az kifejezetten öngyilkosság megelőzésre, ami pont ezt tanítja meg 5 tanóra keretében a fiataloknak, hogy hogyan reagáljanak, hogyan beszélnek, mik azok a jelek, amiket fölismerhetnek, és mit kell akkor tenni, hogyha valakin fölismernek valamilyen jelet, ami arra utal, hogy ott valami probléma van. És nem azt kell megtanulniuk, hogy hogyan tartsanak terápiát, mert szó sincs róla, arra ők nem alkalmasak, nem is kell, hogy alkalmasak legyenek, csak mi az az egy-két lépés, amit bárki megtett bárkivel, és ami, ahogy mondta, egy nagyon nagy előnye lenne ennek, hogyha ezt itt Magyarországon is be lehetne vezetni, hogy utána ez az élet későbbi területén ugyanúgy alkalmazható, ez ugyanúgy igaz a munkatársakkal, ugyanúgy igaz a szomszédokkal, ugyanúgy igaz a családtagokkal, hogy vegyük észre, hogy igenis vannak jelek, amiket észre lehet venni, és amikor lehet, hogy csak arra van szükség, hogy oda menjünk a másikhoz, és föltenjünk neki 2 kérdést. Azt hiszem, tudnék még ezekről beszélni, de itt közben tényleg itt már lejárt a fél órám bőven. Úgyhogy most így innen-onnan így mondtam néhány dolgot. Itt leírtam magamnak egy struktúrát, hogy miről fogok beszélni, de aztán szokás szerint abszolút nem tartottam. De remélem, hogy azért átment az, amit szerettem volna, hogy a megelőzés és a megelőzésben a mi személyes szerepünk mennyire fontos, és kifejezetten kihangsúlyozva, nem azt célozva, hogy ne drogozzál, ne igyál alkoholt, ne csináld ezt, ne csináld azt, hanem abban, hogy emberként elfogadjuk, meghallgassuk a másikat, mert ennél nagyobb segítséget abban, hogy legyen hova visszakapaszkodni, ennél nagyobbat igazából senki nem tud adni, és ez az, ami hosszú távon akár társadalmi méretekben is elérheti azt, hogy csökkenjen mindaz a káros magatartás, önkárosító magatartás forma, ami miatt ezekre a különböző rendezvényekre sajnos szükség van. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha van esetleg valami kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok.